reggeli személy.
Slankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
És mielőtt beszélgetni kezdünk, azért a hallgatókhoz meg a nézőkhöz kell fordulnom, hiszen folytatódik a Klubrádió túlélési gyakorlata, és mindenkit arra kérünk, hogyha teheti, akkor támogassa a Klubrádió fennmaradását, a következő fél évünkre gyűjtünk, tehát fontos az, hogy aki teheti, az most támogasson bennünket, a klubradio.hu-n, illetve a YouTube videó alatt minden részletét megtalálják annak, hogy hogyan tudnak bennünket támogatni, és ha már itt vannak, akkor iratkozzanak is fel a YouTube csatornára. Exkluzív anyaggal. Készülünk meg ilyen beszélgetésekkel, mint ez a mostani is lesz. És azon gondolkodtam, szerintem akkor tájt voltál itt utoljára velünk, amikor a kegyelmi ügy kapcsán beszélgettünk Bicskéről, és akkor a gyermekvédelem helyzetéről, hogy nekem van egy olyan érzésem, és hát javíts ki, hogyha nem így van, hogyha most lejátszanánk ugyanazt a beszélgetést, akkor azok a dolgok, amiket ott másfél évvel ezelőtt elmondtunk, azok valószínűleg ugyanannyira lennének igazak, mint akkor voltak.
Hát igen és nem. Tehát talán azt lehet mondani, hogy annyiban változott a helyzet, hogy a társadalmi érdeklődés és a politikai érdeklődés is az fokozódott az elmúlt évben a gyerekvédelem felé. Tehát tulajdonképpen ez egy érdekes és akár történelmi helyzet lehetne, hogy ennyire napirenden tartja a politika, és ennek megfelelően ekkora a társadalmi érdeklődés, konkrétan a gyerekvédelem felé. Tehát tulajdonképpen ennyiben változott a helyzet, hogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel a témával, különböző minőségben, tehát nyilván erről is beszélhetünk, tehát egyfelől a politika használja ezt egyfajta eszközként, vagy akár ágyutöltényként, mondjuk így, de ott vannak akár az ilyen influencerek, értelmiségi holdudvarok, akik úgy tűnik, hogy jobban megértették ennek a problémának a jelentőségét, és akár tudatosabban beszélnek erről, vagy gondolkodnak erről. Tehát ezt talán tekinthetjük egy, hát ha nem is eredménynek, de a fejlődés útjának, és hát annyiban nem változott a helyzet azért jelentősen, hogy amit akkor megfogalmaztak a szakmai szervezetek, a Gyerekjogi Civil Koalíció többek között, aminek az UNICEF is tagja, illetve hát alapítója is, ez ugye 36 gyerekjogi, gyerekvédelmi szervezetet, szakértőt tömörít, tehát azért ott megfogalmaztunk egy 40 pontos javaslatot, amit azóta is időről időre előszedünk, és azt nem látjuk, hogy ebben érdemi hát előrelépés történt volna.
Akkor még egy kicsit erről, hogy a politika felkarolja ezt a témát, így vagy úgy, hát az most egy megint másik kérdés, de amiről egészen biztosan beszéltünk másfél évvel ezelőtt is, meg nagyjából mindig, amikor gyermekvédelemről beszélünk, az a dolgozók hiánya, illetve hát ugye, hogy hány nevelőszülő hiányzik a rendszerből, most pont a mi videónkban hangzott el egy 2000-es szám, illetve hát ugye a kifogástalan életvitel vizsgálatok sem segítették a helyzetet, így nagyon eufemisztikusan fogalmaztam. Az, hogy a politika ezt most előtérbe tolja, és hogy elkezdünk beszélgetni erről, az hathat erre bármilyen irányba? Arra, hogy mennyire teszi vonzóvá, vagy kevésbé vonzóvá ezt a pályát?
Szóval szerintem ez egyébként nagyon érdekes, hogy hogy alakult ez így, hogy a gyerekvédelem egy központi témájává vált a politikai kommunikációnak. Tehát szerintem itt mindannyian a szakemberek ezen csodálkozunk itt hetek, hónapok óta, és gondolkodunk azon, hogy hogy lehetne ezt a momentumot úgy megragadni, hogy azért érdemi előrelépések, szakmai előrelépések történjenek. Ugye, tehát azért ez az egész gyerek téma, gyerekvédelem téma tulajdonképpen elindult egy-két évvel ezelőtt a kormányzati kommunikációban. Egyfelől, tehát, hogy ugye a maga a gyerekek védelme az alkalmas egy ilyen politikai keretrendszernek a megteremtésére, hogy úgy mondjam, tehát, hogy amikor a kormányzat például a gyerekek védelméről beszél, akkor többnyire arról beszélt, hogy a gyerekeket meg kell védeni a homoszexuális propagandától, transzlobbitól, stb. Holott a a gyerekvédelemről mi sokkal szélesebb körben beszélünk szakmai szervezetek, arról, hogy a gyerekek jogai, biztonsága, védelme egy szélesebb spektrumban hogyan tud megvalósulni, akár ezen a szűkebb területen, hogy gyermekvédelmi szakellátás, vagyis a gyerekotthonok nevelőszülői hálózatok. Tehát csak azt akarom mondani, hogy volt ennek a témának egy alapos előkészítése a kormányzat részéről, tehát ő maga hozta ezt a témát a politikai kommunikáció középpontjába, és emiatt tulajdonképpen ez hozott egy érzékenységet azért a társadalomban e felé, a téma felé, és vagy ennek következtében, vagy egyéb dolgoknak is következtében, mint hogy nem tudom, az emberek egy része most már valóban tudatosabb, érzékenyebb erre a témára, ugye megtörtént ez a kegyelmi botrány, ami által kapott egy ilyen nagy politikai dimenziót ez az egész történet, és tulajdonképpen azóta ott van. És hogy ezzel mit lehet, tehát hogy ezzel tudunk-e úgy bánni, tehát hogy a politikusok bármelyik oldalon tudják-e ezt arra használni, vagy abba az irányba viszik ezt a témát, hogy megtörténjenek azok a szakmai javaslatok, realizálódjanak azok a szakmai javaslatok, amiket mi elmondtunk, az tulajdonképpen egy politikai döntés, egy politikai szándéknak a kérdése. És de hát azt látjuk, hogy azért leginkább egy ilyen, megint csak a kommunikáció szintjén marad ez a téma, tehát megspékelve ráadásul a botrányokkal és az ilyen szörnyű részleteivel a történetnek, ráadásul ilyen bűncselekmények szövevényes hálózatává alakulnak a történetek, és hát nem, tehát nyilvánvalóan amit mondasz, vagy kérdezel, hogy ettől vonzóbb lesz a gyerekvédelem, hát természetesen nem lesz vonzóbb, csak a kalandoroknak maximum, tehát akik olyan területen akarnak dolgozni, ami így összefügg a, nem tudom, bűnözéssel, meg az izgalmakkal, meg a politikai, nem tudom, hercehurcákkal, tehát ez ellen pólusa a gyerekvédelemnek ideális esetben. Tehát mi azt szeretnénk, és a gyerekek leginkább azt szeretnék, hogy ez egy olyan terület legyen, ahol nyugalomban, biztonságban, ahol a szakemberek oda tudnak figyelni érdemben a munkájukra, nem kell rettegniük, nem kell azon gondolkodniuk, hogy vajon ők hogy jelennek meg a politikai narratívában akár, tehát ez ettől távol vagyunk jelenleg.
Hát úgy fogalmaztad az előbb, hogy szélesebb körben beszélgettek ti gyermekvédők a gyermekek védelméről, mint a politika szokott, és az jutott eszembe, hogy kivel beszélgettek? Egymással beszélgettek? Mm. Vagy mondjuk ezről a 40 pontos listáról sikerült beszélgetni olyanokkal, akik erről dönthetnek?
Mm-hmm. Hát egyrészt természetesen magunk között beszélgetünk első körben, amikor megfogalmazzuk a 40 pontos javaslatunkat, aztán beszélgetünk a társadalommal, egyébként ennek a javaslatnak azért elég nagy volt a sajtója, vagy nyilvánossága, ha úgy tetszik, tehát hogy az is egy fontos szempont, hogy azért az emberek megértsék, hogy itt miről van szó szakmai szempontok szerint, és azok az a nyilatkozatunk, vagy állásfoglalásunk, ami tartalmazta ezeket a pontokat, az nagyon sok emberhez eljutott. Tehát én fontosnak tartom, nem akarom alábecsülni annak, vagy nem akarom, hogy mondjam, jelentékteleníteni azt, hogy az embereket edukáljuk ezen a területen, ha már a politika egy ilyen kommunikációs szinten tartja csak ezt a témát. És igen, beszélgettünk, tárgyaltunk döntéshozókkal is, belügyminisztériumból, kulturális és innovációs minisztériumtól például, mert oda tartozik a családügy. Tehát volt egy párbeszéd döntéshozókkal, meg tulajdonképpen folyamatos, ha nem is intenzív ez az egyeztetés, de nincs, tehát olyan következménye, olyan érdemi szakmai következménye, amivel elégedettek lennének a szakmai szervezetek, ez nem, ilyen nem történt.
Akkor ugye a megoldásról beszélünk, a problémáról. Hát most valószínűleg ez a Szőlői utcai eset is felszínre hozott több olyan történetet, amikről hát tudtuk, hogy vannak problémák, de most egymás után jött, hogy 8 rendőrségi eljáráson folyamatban a Szolnoki Gyermekotthonban, ott volt egy nagyon-nagyon súlyos történet Szekszárdon, ahol már eleve a gyerek kiemelése sem szabályosan történt meg, és a DK is kiadott egy közleményt, hogy hány eset volt csak az elmúlt napokban. Ez egy rendszer szintű problémának a jele, vagy tényleg arról van szó, hogy most fölkapták a fejüket, jobban eljut hozzánk a politikai zajnak köszönhetően az, hogy mi is történik ezekben az otthonokban?
Hát minden évben megkérdezitek ezt tőlem, hogy most több-e az eset, mint egyébként, és szerintem nem több. Tehát, hogy nem, ezt nem tudjuk. Tehát sok, az mindig, hagyományosan sok az eset a gyerekvédelemben, akár bántalmazás, egyéb visszaélések tekintetében, azért, mert évtizedek óta ugyanaz a probléma a gyerekvédelemben. Tehát nem lett jobb, nem lett talán rosszabb lett, tehát azért ugye azért vagyok bizonytalan abban, hogy hogyan fogalmazzak itt, mert nincsen azért szisztematikus vizsgálatok ilyen szinten nem készültek, tehát nem, ez is fontos lenne egyébként, hogy elkészüljön egy olyan kutatás, ami a minőségét vizsgálja rendszer szinten a gyerekvédelmi szakellátásnak, akár egyébként úgy, hogy az egyházi, civil, állami fenntartókat hasonlítja össze egymással. Tehát ugye sokat beszélünk most erről is, hogy jó-e az, hogyha az egyház átveszi a gyerekvédelmi intézményeket, ugye a nevelőszülői hálózatoknak a 90%-a már egyházi kézben van. Ezt is így szokták kérdezni, hogy ez jó-e. Nem tudjuk, hogy jó-e. Egyfelől jó lehet, mert magasabb állami normatívát kapnak ezek a szervezetek, úgyhogy elvben egy lehetőség nyílik arra, hogy a szakmai minőség jobb legyen. Másfelől viszont csak akkor tudjuk megmondani, ha jobb, ha oda megyünk, megvizsgáljuk, szisztematikus adatgyűjtéssel megkérdezzük a gyerekeket, majd összehasonlítjuk a fenntartókat egymással. Tehát a gyerekvédelmi szakellátás problémája évtizedek óta ugyanaz, amikre utaltál az elején, és amiket nem lehet elégszer elmondani, hogy ugye nincs elég szakember, nem képzett a szakember, nincs elég anyagi megbecsültsége, nincs társadalmi megbecsültsége is, és nem tudja a komplex, traumatizált helyzeteket kezelni, és ehhez képest viszont ott vannak vele azok a gyerekek, akik nagyon hányatott sorsból, nagyon nehéz sorból jönnek, és ez egy olyan magas kockázatot hoz létre a bántalmazásra, amit csak úgy lehet elkerülni, hogyha amiket mondtam, okokat megszüntetünk, nagyon intenzív szakmai támogatást kapnak a szakemberek, rendszeresen vizsgáljuk a minőségét az intézményeknek, a gyerekek megkapják azt a gyerekjogi oktatást, ami arról szól, hogy hova fordulhatnak, hogyha bántják őket, mit lehet velük megtenni egyáltalán, hol van a különbség a jó érintés, rossz érintés között, tehát hogy addig, amíg ezek a egyébként evidenciák nem teljesülnek, addig nem lesz jobb a helyzet.
Azt is mindig meg szoktuk tőled kérdezni, és most is megfogjuk, mert a felháborodás, azt hiszem, laikusok körében, tehát a társadalom körében az mindig attól van, amikor kijönnek ezek az ügyek, és kiderül, hogy ez 5 éve, 10 éve, 15 éve, 20 éve zajlik. És nyilván az ember érti az átrendszerek működését valamennyire, érti a hierarchiát, hogy nagy hatalmú igazgatók, vs. rosszul kereső alkalmazottak, illetve olyan emberek is valóban, akik azért vannak ott, mert rossz indulatból szeretnének gyermekek közelébe lenni, nagyon sok minden van, de mégis az okostelefonok világában, abban a hitben is, hogy egyébként a gyermekvédelemben dolgozók többsége tisztességes és jót akar a gyerekeknek, meg abban a hitben is, hogy ha van konszenzus a társadalomban azért abban, hogy ne bántsuk az államra bízott gyerekeket, az talán megvan, és hogy mégsem derülnek ki ezek az esetek, és mégis 15-20 éves történetekről beszélünk ma is a Szülő utca, meg a Szülő utcai javítóintézet igazgatója kapcsán.
Hát igen, mert ahogy mondod, az árt rendszereknek van egy sajátossága, hogy egyrészt kicsit megváltozik a norma rendszer az intézményen belül, tehát elkezdenek eltolódni a határok. Normális, nem normális közötti különbségtétel azért elmosódhat, hogyha nincs egy külső kontroll folyamatosan, tehát másrészt ott van egy az intézménynek az az érdeke, hogy ne derüljenek ki a visszaélések nyilvánvalóan, tehát azért az intézmény érdeke az gyakran jóval erősebb, mint a gyerek érdeke, hiszen ha az intézmény bajba kerül, akkor a felnőtt, a felelős felnőtt is bajba kerül, tehát neki kell akkor vállalni a felelősséget, akár adott esetben büntető jogi felelősséget, úgyhogy tulajdonképpen a szakemberek gyakran abban érdekeltek inkább, hogy ezek az esetek ne derüljenek ki. De hogy természetesen azért, ha már arról beszélünk, hogy hogyan lehet eltitkolni, vagy hogyan lehet elérni, hogy ne derüljön ki, az már rég rossz. Tehát nyilván arra kell törekedni, hogy ismerve a kockázatokat, hogyan lehet elkerülni az ilyen helyzeteket. És hát azért erre megvannak a jó gyakorlatok. Tehát most, de hát mondom, tehát azért lehet egy intézménynek gyermekvédelmi protokollja, mint ahogy van is a jogszabály szerint a szakellátásbeli intézményeknek. De ha arra nincsen kapacitás, meg olyan szakember, aki erre, aki ezt komolyan gondolja, érti, fontosnak tartja, akkor nem tudják valójában alkalmazni. Tehát sajnos nem lehet megspórolni, hogy a prevencióba gondolkodjunk itt, és ne, tehát ne jöhessenek létre olyan helyzetek, amiben a bántalmazás könnyen megtörténik. Tehát, és ez nem csak ugye a közvélemény, mint a szexuális bántalmazás foglalkoztatja legjobban, mert annak van még egy ilyen különösen durva dimenziója, de a fizikai bántalmazás, lelki bántalmazás ugye mindennapos a gyerekvédelmi intézményekben. És ugye ennek nem kéne azért mindennaposnak lenni. Tehát, hogyha kisebb csoportokban vannak a gyerekek, a kisebb gyerekek nevelőszülőnél vannak, nem intézménynél, ha egy szakember, terápiás szakember akár, tehát, hogy például Amerikában hívják terápiás nevelőszülőnek azt a nevelőszülőt, aki azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akiknek különösen, valamilyen különleges szükséglete van. Tehát, tehát olyan típusú szakem, aki tudja, hogyha egy gyerek nem tudom, dűromot kap, meg egyfolytában hazudik mondjuk, akkor hogy kell, máshogy kell nevelni, máshogy kell hozzá viszonyulni, mint egy idézőjelben normális gyerekkel, egészséges hátterű gyerekkel. Tehát, hogy azok a akár szülői, nevelési technikák, amik az én gyerekemmel működnek, valószínűleg nem fognak ott működni. Tehát én nem tudnék kapásból beállni egy gyerek otthonba nevelőnek, azzal együtt, hogy pszichológus vagyok egyébként, tehát erre kéne nekem egy specifikus tréning, amiben megtanulom a trauma természetét, és akkor nem alakul ki egy olyan feszültséggel terhelt, nagyon intenzív kapcsolat, feszült kapcsolat rögtön a gyerekek nevelők között, ami szinte természetes, hogy agresszióhoz vezet.
Arról is rengeteget szoktunk beszélni, hogy a tanárképzésben sincs ma benne az, hogy vannak esenis gyerekek, már pedig hát vannak, sőt, van olyan kimutatás, ami szerint egyre több, de ezt most hagyjuk is. Hát akkor gondolom, hogy a nevelők képzése az még annyira sem működik. Tehát mennyire van egyáltalán ez a képzés, mennyire működik el?
Ez a traumatudatos képzés, amire itt utalok, ami például mondom az Egyesült Államokban nagyon elterjedt, és vannak is erről szakkönyvek, amik konkrétan nevelő szülőknek szólnak. Terápiás szülőség, talán magyarul is megtalálható egyébként, mindenkinek nagyon ajánlom, mert egyébként nagyon érdekes. Végigveszi több fokozaton keresztül, több szintje a fejlődésnek, ugye érintett ilyenkor, akár a fizikai, akár az érzelmi, akár a társas fejlődés, tehát hogy a traumatizált gyerek fizikailag is máshogy működik, érzelmileg is, tehát máshogy reagál érzelmileg, mert lehet, hogy egy nagyon kis dologtól eszméletlen stressz reakciót produkál, tehát amit amit nem értünk, hogy egyszerűen miért, mi történik akkor, amikor mondjuk rácsukják az ajtót a fürdőszobába, és dűrhamot kap, és nem lehet megnyugtatni, ezt egy egészséges hátterű előzményű gyerek nem produkálja, egy traumatizált gyerek igen. Nyilván azért, mert valami idegrendszeri kapcsolat ezzel a történettel kapcsolatban már kialakult az agyában, tehát, hogy teljesen más, hogy reagál, sokkal kiélezettebb az érzelmi reakciója, egy tulajdonképpen egy ilyen fokozat, folyamatos vészreakciót produkál, vagy egy ilyen vészhelyzeti állapotban vannak gyakran ezek a gyerekek, ami miatt egyébként a figyelmük is, a koncentrációjuk is eszméletlenül töredezett, szétszórt, tehát, hogy szóval, hogy az érzelmi mellett még a kognitív funkciójuk is teljesen máshogy működik, és hát ez, most ha elképzelünk egy ilyen gyereket, hát akkor azért már rögtön sejtjük, hogy azért ez egy fárasztó üzemmód, tehát, hogy egy gyerekkel, aki számunkra nem, tehát nem úgy reagál egyszerűen, hogy várod, és nem tudsz úgy, tehát hiába csinálsz bármit, nem működnek azok a szokásos technikák, amit mondjuk egy nevelő, akár a saját gyerekével, vagy akár nem tudom, a szomszéd gyerekével megtapasztalt, tehát, hogy azért ez a traumatudatos képzés, ez erről szól, hogy megértsük a fizikai, társas, érzelmi, kognitív következményeit a traumának, és erre tudjanak a szakemberek technikákat, eszközöket, nincs benne a képzésben természetesen. Vannak civil szervezetek, például az SOS Gyerekfalvak, aki gyakran csinál ilyen traumatudatos képzést a saját szakembereinek, de ez például egy olyan lehetőség lenne rendszer szinten, amit viszonylag kevés ráfordítással, anyagi ráfordítással be lehetne vezetni a szociális szakemberek képzésébe.
Egyébként az, hogy kikerül a gyerekek közelébe ezzel a teszttel, amit ugye hát elvilegben minden gyermekvédelemben dolgozónak el kellett végeznie, és akkor néhány százan talán ki is estek a rendszerből, néhányan meg ugye fölmondtak emiatt, mert nem akarták a szenzitív adataikat elárulni, tehát hogy maga a politikai cél valahol megfogalmazódott, hogy ne legyenek olyan emberek a gyerekek közelébe, akik erre nem alkalmasak, nyilván itt, amit te is mondtál, itt a szexuális és bántalmazásra volt ez kihegyezve, de hogy az ötlet megvan, csak hát ennek a megvalósítása, ez ugye azért arról is szólna, hogy ha be kell tölteni egy állást, és arra nem jelentkezik senki, csak én, akkor engem fognak oda fölvenni, pedig valószínűleg, sőt biztosan sokkal alkalmatlanabb lennék nálad is egy nevelőnek, holott te is azt mondtad, hogy nem biztos, hogy magadat erre egyből alkalmasnak tartanád.
Így van. Tehát a szándék olyan értelemben nem volt meg, pontosítanék, hogy tehát azért az a szankció, amit ott, tehát nyilván egyetértünk abban szakemberek, politikusok, államtitkárok, stb., hogy csak olyan ember foglalkozzon ezekkel a gyerekekkel, aki alkalmas, kompetens erre a feladatra. Az alkalmasságnak természetesen egy része az, hogy büntetlen előítéletű-e, zajlik-e éppen ellene szexuális bűncselekmény miatt büntető eljárás, stb. Ugye a kifogástalan életvitelvizsgálat az ennél jóval sokrétűbb, tehát az belemehet olyan részletekbe is, amiről azt gondoljuk, hogy inadekvát egyszerűen, tehát hogy nem azt a típusú alkalmasságot méri, amire itt szükség van, de természetesen, tehát van egy része az alkalmasságnak, hogy bűnöző-e az az adott ember, és az alkalmasságnak van az a része, ami pedig egyrészt a pszichológiai alkalmasság, van egyébként most pszichológiai alkalmasság, meg az, hogy amit elmondtam, hogy megvannak-e azok a készségei, ami képessé teszi őket ezekre a komplex helyzetekre, és aztán az nem ér véget a kiválasztásnál természetesen. Tehát, hogyha megtaláltuk ezeket az embereket, akkor utána folyamatosan támogatni kell őket és képezni. És egyébként, bocsánat, csak hogy így még az jutott eszembe, csak egy gondolat, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy meg szoktuk ezt mi is javasolni, hogy a társadalmi elismertség, tehát a társadalmi presztízse a gyerekvédelmi dolgozóknak nőjön. Ugye? És akkor elgondolkodtam idefelé, amikor jöttem, hogy vajon az miből jön a társadalmi megbecsültség. Tehát ez egy ilyen nagyvonalú ajánlat, hogy akkor a kormány növelje a társadalmi presztízsét ezeknek a szakembereknek. De hogy vajon kit tekint a társadalom, kit becsül meg, kit tekintünk, hogy kinek adjuk a társadalmi presztízs, mint társadalom. És azon gondolkodtam, vagy arra jutottam, hogy ezeken az evidenciákon túl egyébként, mint hogy legyen megfizetve ez az adott szakember, mert a társadalom ilyen, hogy a pénzhez kapcsol egy értéket, tehát itt kezdődik, hogy legyen megfizetve. Amellett, hogy szakemberként tudunk-e rátekinteni, tehát a társadalmi presztízs ebből is jön, hogy az az adott foglalkozás, az mennyire egy specifikus tudás a hordozója, és három, például abból is jön, hogy azok az adott szakemberek, ők maguk mennyire képesek önérvényesíteni, kiállni magukért, mennyire tudják hallatni a hangukat, mennyire tudnak ők maguk eljutni a döntéshozókig, és négy, mondjuk, hogy valóban a politika, a szakpolitika bevonja-e ezeket az embereket, hangot ad-e annak, hogy itt vannak velem a szakemberek, és velük beszélem meg, hogy mi milyen irányba változtassuk a rendszert. Tehát ezekből jön össze mondjuk az, hogy egy szakmának megvan-e a társadalmi presztízse.
És azon gondolkodtam, miközben mondtad, hogy hogyan lehet alkalmassági szűréseket végezni, ami nyilván nincs köze ez a teljesen szerintem is inadekvált életvitelvizsgálathoz, hogy oké, megtaláltuk a tökéletes nevelőt, aki szakmailag képzett, alkalmas arra, hogy traumatizált gyerekekkel foglalkozzon, de hát azért ez akárhogy is vesszük, akármennyire alkalmas, akármennyire készen áll erre, azért ebbe ki lehet égni akkor is, hogyha kis csoportok vannak, akkor is, hogy minden feltétel adott, és hát persze egy ideális világban tőlünk sok ezer kilométerre nyugatabbra, ilyenkor azt mondanák, hogy van ugye ez a rendszer, hogy akkor 7 évente menjen el egy évet pihenni, mielőtt még teljesen kiégne. Hát ez nyilván nálunk annyira nem reális, amikor mínuszba vagyunk, de hogy lehet-e bármit akár a magyar körülmények között tenni az ellen, hogy ott van egy teljesen alkalmas ember, aki 5 év múlva már lehet, hogy nem lesz alkalmas, mert addigra már idegileg teljesen kimerült.
Hát persze, tehát, hogy ha nem is küldjük el 7 évente szabatikára, el fog menni magától, tehát, hogy 7 év után már nem fog ott dolgozni, sajnos. Nem szabatikára fog elmenni, hanem lehet, hogy mondjuk a Tesco-ba dolgozni. Úgyhogy, hát, hogy mi, tehát nyilván, igen, tehát, hogy például egy csomó gondoskodással kapcsolatos szakmának szüksége van, igen, a feltöltődésre, meg tehát, hogy az kellő érzelmi erőforrással rendelkezzen, ahhoz nyilván kapnia is kell az adott szakembernek, tehát fel kell tölteni a raktárait. Amikor egyébként még a nevelőszülői hálózatban dolgoztam 6-7 éven keresztül, akkor azt tapasztaltam, hogy azért az ilyen hétvégék, egy-két napos programok, azok is nagyon sokat tudnak számítani. Tehát, hogy amikor a nevelőszülőknek mondjuk ilyen egy-két napos kirándulást, wellness hotelt, stb. Tudtunk szervezni, akkor az nagyon, nagyon fel tudja őket dobni, tölteni, már csak azért is, mert egymással ott találkoznak. Az mindig, ez a csoportterem, terápiás hatás, ez mindig a legerősebb, amikor a hasonló helyzetben lévő emberek megbeszélik egymással, hogy kinek mi a nehézsége, ki hogyan oldja meg azokat a helyzeteket, amiben vannak. De hát ehhez az kell, és egyébként pont az Egyesült Államokban azért erre is van gyakorlat, hogy egyszerűen helyettesíteni a nevelőszülőt, tehát hétvégente, havonta 3 napot. Egyébként van ilyen jogszabály, előír pihenőnapot a nevelőszülőknek, de de facto ez nem tud megvalósulni. Tehát ilyen-olyan, nem tudom, szomszédok, nagymama, stb., mint egy normál család esetében be tud ugrani adott esetben, de azért ez nem olyan egyszerű, ahogy elmondtam a bevezetőben ezeknél a gyerekeknél a helyettesítés. Úgyhogy ha már azt el tudjuk érni, hogy időről időre kisebb pihenéseket beiktatunk a nevelőszülőknek, vagy akár érdemi, nem tudom, tehát hogy az állam tud arról gondoskodni, hogy akár havonta pár napot érdemben helyettesítse a nevelőszülőt valaki, az már nagyon sokat számít. Ugyanígy egyébként föltölti a nevelőszülőket, nekem az a tapasztalatom, meg a gyerekvédelmi szakembereket általában, hogyha ilyen érdekes képzéseket nyújtunk nekik ingyenesen. Tehát amit egy az iszonyat vágyják, a tudást, pont azért, mert minden nap ott van egy helyzet, amit életükben nem gondoltak, hogy ilyen előfordulhat, de tényleg tehát egyszerűen hihetetlen helyzetek tudnak előállni. Másrészt pont ezt a viszonyulást szeretik a fenntartótól, az államtól, hogyha szakemberként tekint rájuk, és ez többféle módon is így feltölti őket.
Azt mondtad korábban, hogy a rendszer részvevői sem feltétlenül érdekeltek abban, hogy mondjuk a visszaélések kiderüljenek, és azt is mondtad persze, hogy a megelőzés lenne fontos, de hogyan lehetne őket érdekeltté tenni együtt az állammal, meg együtt egyébként akár azokkal a gyerekekkel, akikkel szemben a visszaélés történik. Én most nagyon félek attól, hogy mondjuk az, ami itt a Szűrű utca kapcsán mondjuk történt, tehát hogy a parlamenti ordibálás után én azt nagyon nem látom jönni, hogy mondjuk bárki, aki eddig esetleg azon gondolkozott, akár áldozatként, akár nem tudom, nevelőként, ott dolgozóként, hogy ő föláll, és azt mondja, hogy ez meg ez történt ebben meg abban az intézményben, hogy ő most ezt megtenné, hanem inkább azt mondja, hogy jó, hát ebben én nem. Uh-huh. Ebben én köszönöm szépen, de nem fogok beleszállni. És megértem, ha uh-huh. ezt mondja.
Uh-huh. Hát... Nehéz azért itt okosat mondani, tehát hogyha, de azért az evidenciákat akkor mondjuk el újra, hogyha egy gyerekotthonnak, egy javítóintézetnek van egy gyerekvédelmi irányelve, amit belép a munkatárs, megkapja az ezzel kapcsolatos képzést. Ez a képzés, hogy ne ilyen absztrakcióban beszéljünk, azt jelenti, hogy elmagyarázza neki valaki, hogy zéró tolerancia van a bántalmazási esetek, vagy bántalmazási. Ha úgy érzi, hogy ő maga mindjárt felrobban és le akar keverni egy pofont, akkor menjen ki a szomszéd szobába és hívja föl mondjuk ezt és ezt a számot, ahol kap egy szakmai szupervíziót. Ha tudomására jut valami, bármilyen bántalmazási eset, vagy csak így a gyanúja felmerül, akkor legyen egy olyan gyerekvédelmi fókuszpont, vagy van egy olyan gyerekvédelmi fókuszpont, tehát ki kell jelölni minden intézményben egy ilyen fókuszpontot, akinek ezt elmondott, el kell mondani. Tehát, hogy a szakember, amikor belép egy ilyen intézménybe, akkor ezt aláírja, de ezt fel kell fognia érdemben, tehát meg kell értenie, hogy ez itt miről szól, és hát a gyerekeknek is meg kell kapniuk az ezzel kapcsolatos oktatást, és hogy azért ez, hogy érdekelté tenni, tehát azért én nem, hogy mondjam, tehát, hogy azért szörnyű így beszélni erről a témáról, hogy csak akkor jelezzük a bántalmazást, hogyha nekünk érdekünk. Tehát, hogy azért azt remélem, vagy azt abban bízom, hogy az a szakemberek, amikor megint egyrészt jó érzésű emberek, és az univerzális normákkal tisztában vannak, mert ezt belépnek a gyerekvédelemben, akkor az ezzel kapcsolatos tudást megszerzik, tehát hogyha szerintem ez úgy van, hogyha az a norma, hogy az intézményben nincs bántalmazás, akkor, és ez a vezetőtől jön elsősorban, akkor ez úgy természetesen épül be az intézménynek a kultúrájába. Ha az a norma, és ez is a vezetőtől jön, ha ezeket az ügyeket így elsikamikáljuk, vagy eltitkolgatjuk, akkor lehet, hogy ez tovább megy a munkatársak szintjére is. Tehát, hogy talán valahogy ezt a gyerekbántalmazásnak, ez az intézményi gyerekbántalmazásnak ezt a valahogy az erről való tudást, beszélgetést, narratívát kell megváltoztatni, és akkor talán természetesebb így a, nem tudom, a jelzés, a reakció.
Kuslics Gábor interjúban nyilván értelemszerűen elvitte a fókuszt a mi történt a Szőlő utcában és az egyéb ilyen bántalmazásos esetek, de hát azért ott volt ott még egy-két érdekes, már amely érdekesnek lehet mondani részlet arról, hogy a látogatás, miniszterelnöki látogatásnál hogyan próbálták az egyik gyermek otthonban a beázott falat eltakarni, meg hogyan élt kanapén, meg matracokon 30-valahány gyerek egy 15 fős intézményben. Tehát, hogyha ha csak ebből indulunk ki, hogy milyen körülmények között élnek, azért itt nehéz ilyen körülmények uh-huh. között türelmesnek maradni nevelőként, és tehát, hogy még ha minden szakmai képzettsége és türelme és mindene megvan, akkor is hát hogy, uh-huh. dolgozol ilyen
körülményekhez? Abszolút. Tehát, hogy a szakmai kompetencia, képzettség, az annak nyilván rá kell épülnie arra, hogy van egy fizikailag normális környezet, a gyerekek, nem tudom, normális ruhákban járnak, és van elég ennivalójuk, a szükségleteiknek megfelelően, fejlődési szükségleteiknek megfelelően, körülbelül annyian vannak, amennyien kellene, amennyi még kezelhető. Tehát, hogy igen, tehát, hogy akár ezt egy ilyen Maszló piramisként is felfoghatjuk, hogy a gyerekvédelmi dolgozóknak is van egy Maszló piramisuk, tehát természetesen nem tudnak feltétlenül türelmesek, meg traumatudatosak lenni, hogyha az ő alapvető szükségleteik sincsenek kielégítve, akár fizikai, akár anyagi, akár nem tudom, idegrendszeri szinten. És hát amit mondasz, az azért is különösen aggasztó, mert azt meg tudjuk egy ombudsmani jelentésből, 2017-es ombudsmani jelentésből, hogy a kiemelt gyerekeknek körülbelül a 30%-át azért emelik ki a családból, mert szegénység miatt. Tehát, hogy pusztán anyagi okok miatt, amit egyébként a gyerekjogi egyezmény, ez gyerekjogi egyezménye, gyermekvédelmi törvény maga is kimond, hogy ez nem történhet meg. Tehát, hogyha olyan volumenű az anyagi veszélyeztetettség egy családban, hogy emiatt ki kell emelni a gyereket, ennek az alternatívája az, hogy ezt a krízis helyzetet elhárítja az állam, az önkormányzat, a védőháló tulajdonképpen. Tehát, hogy egyfelől ez történik, hogy kiemelik a gyereket szegénység miatt, majd bekerül egy olyan intézményben, ahol szintén a szegénységnek gyakran olyan fokát tapasztalja, ami akár túlmutathat azon, ahonnan jön, miközben egyébként még így is eszméletlen drága a gyerekvédelmi szakellátás. Tehát azért Herzog Mária interjúját tudom itt ajánlani hétvégéről, aki ismét rámutatott, hogy körülbelül 4-5 millió forint, illetve hát pár évvel ezelőtt ti adat ez, egy intézménynek a fenntartása gyerekenként, tehát, hogy 4-5 millió forintot költ az állam egy gyerekre évente egy gyerekotthonban. Tehát ebből a pénzből azért, ha ezt odarakjuk az alapellátásba, odaadjuk annak a családnak, aki egyébként lehet, hogy szeretetben nevelgetni a gyerekét, csak egyszerűen anyagi krízisben van, akkor sokkal jobban járna anyagilag is ez az egész rendszer, és hát eszméletlen sok traumát, fájdalmat spórolnánk meg, aminek aztán olyan társadalmi, nemzetgazdasági kára van, ami már ott helyrehozhatatlan.
Sajnos csak egy záró kérdésre van időnk. Én láttam egy interjút a miniszterelnökkel, amiben ő elmondta, hogy persze vannak rohadtalmák a rendszerben, de hogyha gyereket bántalmaznak, akkor az állam azonnal lép és nem késtekedik. Lehet, hogy a helyében én is ezt mondanám, de hogy azért azt tudjuk, hogy ez nem így van. Hogy vajon találkozik-e azért a politika valósággal, és hogy szerinted ezzel a mostani szülőutcás dologgal tud-e valamit kezdeni, akár a szakmával együtt, hogy akkor egy picit, hogy jövőre esetleg arról tudjuk beszélni, hogy picit jobb lett.
Tudnia kell, tehát hogy tud-e, azt nem tudom, de hogy tudnia kell arról, hogy hány gyereket bántalmaznak akár Magyarországon ma, tehát erre készülnek adatok, a KSH-nak az adatait is megnézhetjük itt. Mondjuk a legutolsó adatok szerint körülbelül 120 ezer gyerek él veszélyeztetettségben, tehát hogy valamilyen szempontból veszélyeztető környezetben, akár azért, mert elhanyagolják, bántalmazzák, vagy mert a szülők életvitele, alkalmatlansága miatt, betegsége miatt, tehát egy csomó oka van a veszélyeztetettségnek, 120 ezer gyerek él veszélyeztető környezetben Magyarországon. Ezt látniuk kell az adatok alapján, és ebből csak mondjuk a regisztrált esete, tehát hogy a bontásban megnézzük ezeket a számokat, akkor látjuk, hogy mondjuk ilyen 6-8 ezer gyerek van bántalmazás, konkrétan bántalmazás miatt veszélyeztetetnek regisztrálva, és azt is tudjuk egyéb szakirodalmi forrásokból, hogy ezt mondjuk mindig szorozni kell egy tízessel minimum, de hát ez is csak egy intuíció, hogy mennyivel kell szorozni. Tehát, hogy ezt tudjuk, tehát, hogy ezek az adatok meg kell, hogy legyenek nekik is, a szakpolitikának természetesen, tehát, hogyha ezzel tisztában van, akkor akkor felelőssége az államnak, hogy ezeket a gyerekeket megvédje, úgy, hogy például az alapellátást erősíti, amiről beszéltünk, vagy jelen esetben úgy, hogy a nevelőszülői hálózatokat, gyerekvédelmi férőhelyeket bővíti, mert jelenleg az is helyzet, hogy kb. 3000 gyerek vár gyerekvédelmi elhelyezésre, tehát egyszerűen azért nem tudják őket kiemelni az amúgy veszélyeztető környezetükből, mert nincs szakember, be kellett zárni mondjuk adott gyerek otthonos csoportokat. Úgyhogy szerintem, tehát hogy a szakemberek megfogalmazták az egységes javaslatrendszerüket, hogyha ezeket komolyan veszi a kormányzat, vagy akár csak ezekből szemezget, akkor ezekből érdemi javulást lehet elérni.
A 40-ből egy 10-et mondjuk első körben. Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
És köszönjük szépen önöknek is a figyelmet, meg a sok-sok támogatást, amit az elmúlt időszakban küldtek. El kell köszönnünk gyorsan, mert itt kötelező feladatok vannak, hogyha tehetik, akkor támogassák a Klubrádiót, és hallhatnak még ilyen kiváló beszélgetéseket. A műsor elkészítésében segítségünkre volt Studer Dániel, Simon Erika, Krák Kevin, Nemes Dávid, elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámeszi János. Minden jót.
Reggeli gyors. Nem marad le semmiről.